Jó napot kívánok! A haszontalan értéket nem képviselő állásokról, munkákról írt könyvet az amerikai David Graeber, anarchista antropológus író, aki ide sorolja például a vállalati ügyvédek, a kommunikációs koordinátorok, a telemarketingesek munkáját is, és persze lehet vele vitatkozni. A mai adás első beszélgetésében jó néhány meglepő megállapításáról hallhatnak majd. A második interjúban pedig a kamaszokról, a kamaszokkal kapcsolatos tévhitekről lesz szó, és arról is, miért érdemes a szülőnek magába néznie, amikor éppen a kamasz gyerekével van konfliktusa. A fejlett önismeret jelentősen segíti, hogy szót értsünk a gyerekkel. Számos hasznos tanácsot ad ezzel kapcsolatban Elstipkovics Erika pszichológus, pszichoterapeuta. A könyve címe Szeretetre éhezve. Ez lesz tehát a második téma, tartsanak velünk.
Könyvben utazom.
Bullshit munka az, ami, ha az egyik napról a másikra eltűnne a föld színéről, észre se vennénk a hiányát. Ezek azok a tökéletesen értelmetlen munkakörök, amelyek nem járulnak hozzá a világ működéséhez, és semmi szükség a létezésükre. De ki az, aki egy ilyen megállapítás hallatán a saját munkájára gondol? Először talán senki, aztán lehet, hogy sokan bevallják maguknak, legalábbis ezt állítja David Graeber, a bullshit munkák szerzője, aki elég konkrét kategóriákba sorolja a munkaköröket, és számos provokatív megállapítást is tesz. Boros Otília pszichológus fordította ezt a kötetet, vele beszélgetünk.
Magával a szóval nekünk nagy gondunk volt, illetve hát nekem személy szerint, mert nagyon nem szeretem az idegen szavakat használni, és próbálok mindenre magyar megfelelőt keresni, és erre is próbáltam, és az internetre fölraktam, hogy akinek van valami ötlete, az mondja is hozza, és rengeteg jött, tehát legalább ilyen 40-50, és amikor úgy egyenként megnéztem, hogy ezek mennyire használhatóak, kiderült, hogy az egyik az a szónak ezt a részét akarja, a másik részét. Szóval nem volt olyan szó, amelyik visszaadta volna teljes egészében 100%-ban ennek az egész bullshitnek a jelentését. Hát szó szerint pedig kicsit rágárnak hangzik, tehát ótvar, borzalmas, haszontalan, de ez egyik se fejezi ki igazából, mert maga a szerző, tehát ez a bizonyos Graeber, és különbséget tesz a különböző jelentések között, és például azt mondja, hogy egy ótvar munka, ami rettenetes, tehát ezt az ember lehet, hogy nem szívesen csinálja, mondjuk ilyen a szippantós autó, vagy a kukás autó, hogy guztustalan dolgokkal foglalkozik, és nem nagyon társadalmilag értékelt munkával foglalkozik, de hasznos. Tehát hiába csúnya vagy nehezen elvégezhető valami, hogyha hasznos, akkor az már nem bullshit. És hogy mégis akkor mi a bullshit? Tehát az értelmetlen, felesleges, tartalmatlan, az embert megalázó, az egész életünket gyakorlatilag megkeserítő dolog.
Azért olyan szakmákat vagy munkaterületeket is megjelöl, amivel kapcsolatban föl sem merül bennünk. Tehát 5 csoportot állapít meg, a biodíszletek, a hiénák, a kármentők, az alibi munkások és a hajcsárok, mondja ő.
Igen.
És hát azért a PR szakemberek, bizonyos bankoknál szakemberek, bizonyos középvezetők, cégeknél, szóval, hogy azt gondolnánk, hogy ez egy ilyen fontos, felelős pozíció, és kiderül, hogy nincs mögötte semmi.
Valahogy abból indul ki az egész, hogy megpróbálja így lecsupaszítani az ember életének a lényegét, és azt megnézni, hogy minek van értelme, minek nincsen. Tehát mi az, ami pszichésen növel bennünket, vagy intellektuálisan növel bennünket, és mi az, ami teljesen felesleges, tehát az életünket csak tovább bonyolítja, és ezért nem szereti az egész bankrendszert. De hát azt gondolom, hogy nem tudunk meglenni bankrendszer nélkül, mert az egész rendszer úgy nőtte ki magát, hogy ott van középen a bankrendszer, és végül is kell egy ilyen általános egyenértékes, most akár megjelenik papírformájában, akár csak virtuálisan jelenik meg, de kell legyen, amin keresztül a cseréket elindítjuk és lebonyolítjuk. A bullshit az ott kezdődik, hogy összetettebb, komplexebb dolog lett az egész bankrendszer, és megpróbálnak gyakorlatilag mindent bevonni ebbe a hálózatba, és irányítani az életünket. Tehát kölcsönöket adni, olyan feltételeket rendelni a kölcsönök mellé, amelyek búzsba kötik az embereket, olyan kölcsönöket felvettetni emberekkel, amelyekre valójában nem lenne szükségük, és olyan körülmények között, ami előre borítékolhatóan tönkreteszi az életüket, vagy legalábbis nagyon-nagyon megnehezíti, és ezekre rábeszélnek bennünket, és akkor itt van a hiénáknak a szerepe, tehát hogy a hiénák olyan dolgokat próbálnak megetetni velünk, amelyekről ők is tudják, és valahol nekünk is tudni kellene, hogy ez nem jó, és nem lenne szabad belemenni, de olyan kecsegtető módon tálalják az egész dolgot, és olyan kívánatosan vetítik elünk, hogy egyszerűen az ember beresétál ebbe a csapdába.
És a hajcsárok, mert hogy a biodíszlet az érthető.
Igen, nagyon érthető, és mondjuk a politikusoknál is, tehát akik a hátuk mögött az a dolguk, hogy ott állnak és mosolyognak, és nagyon ismeri őket mindenki, és ettől azt gondolja, hogy tehát egy ilyen holdudvar jelenség jelenik meg, hogy a biodíszleteknek az aurája az valahogy, hogy kivetül magára az illetőre, az fontos emberre, akinek a fényét növelni kell. A hajcsárok, tehát az, hogy a munkavezetőre, vagy a középvezetőre mennyire van szükség, tehát itt is a részletekben rejlik az ördög, hogy van olyan munkacsapat, tehát most nem akarok nagyon személyes példákkal előjönni, de nálunk az egyetemen nincsenek hajcsárok. Gyakorlatilag mindenkinek a saját lelkiismeretére, tehetségére, érdeklődésére van bízva, hogy hogyan szervezi meg az egyetemi életét, és jól megy, tehát nincs szükség arra, hogy beépüljenek hajcsárok. És hogy van a kétkezi munkában is olyan terület, ahol jól meglennének a munkások maguk, de ott van a hajcsár, akinek semmi más dolga nincs. Tehát ő az az ember, aki áll a munkagőr mellett, és nézi, hogy a másik három ember hogyan dolgozik, és utána azt mondja, hogy azt a göröngyöt még addig kellene tenni, vagy ez így nem jó, vagy az úgy nem jó. Lehet azt mondani, hogy de szükség van rá, mert hogy ő ellenőrzi, hogy mit csináljanak, megszervezi a munkát, hogyha maguktól nem tudnak megszervezni. Igen, tehát ez függ attól, hogy éppen milyen az aktuális helyzet, és hogy a szereplők azok mennyire involváltak abban a dologban, amit csinálnak. Ez az egész ember, ez egy anarchista egyébként, így vállaltan anarchista. Erre nagyon büszke egyébként, és antropológus, és úgy gondolja, hogy mint egy emberrel foglalkozó kutatónak, tudósnak, minden olyan területhez egy kicsit értenie kell, ami az emberrel kapcsolatos, tehát egy kicsit a történelemben, egy kicsit a politikában, egy kicsit a pszichológiában, kicsit a közgazdaságban, és ezekről az oldalakról mind megpróbálja befogni az egész bullshit jelenséget.
Ugye itt felvetődik egy nagyon fontos kérdés, hogy ez az általunk is felsorolt ötféle csoport azért nem feltétlenül keres rosszul. Viszont a legtöbben azt mondják, hogy rosszul érzik magukat a munkában, mert nem, amit mondtál is, hogy nem érzik hasznosnak, társadalmilag hasznosnak, amit csinálnak. Ugye ez nagyon érdekes, hogy jól fizetnek, de alig kell valamit csinálni, egész nap reszelgetheti az ember a körmét, akkor ez miért nem jó?
Itt van egy paradoxon, és ez nálunk különösen látható, tehát jelen pillanatban is vannak ilyen hullámok, az orvosok megbecsülése, fizetése, pedagógusok megbecsülése, fizetése tájékán. Tehát, hogy azt mondja, hogy minél hasznosabb egy tevékenység egy munka a társadalom szempontjából, annál alacsonyabb a megbecsülés, és annál rosszabbul fizetik. Tehát ez mondjuk nyugaton, tehát az orvosok az egy sokkal jobban fizetik, mint nálunk, tehát ő rájuk nem teljesen érvényes.
De itt van például a szolgáltató szektor, vagy a kommunikációs szakmák, ő ebben is nagyon sok bullshit-et lát.
A szolgáltatókat nagyon szereti, tehát olyan értelemben, hogy szükség van pincére, szükség van fodrászra, szükség van olyan emberre, aki helyettünk megcsinál dolgokat, de itt is meghúz egy vonalat, tehát azt mondja, hogy már a kutya sétáltató az bullshit, mert minek van valakinek kutyája, hogyha nem akar vele sétálni. Vagy az éjszakai pizzafutárok, mondjuk ezzel is lehetne vitatkozni, mert adódhat olyan helyzet, hogy éjszaka, de jó lenne egy forró pizza.
Hát főleg, ha valaki dolgozik, mondjuk éjszaka.
Na ez az, hogy a helyzet határozza meg. Azt mondja, hogy az éjszakai munkák azok többnyire olyanok, ha csak nem valaki saját maga, tehát saját maga osztja be az idejét, és egyszerűen nem tudja abba hagyni, mert valamiből belekezdett és be akarja fejezni. De hogy egyébként igen, akkor van egy határidő, és akkor határidőre nagyon el kell valamit készíteni, és akkor összeül a csapat, és akkor brainstorming van, és aztán összehoznak valami nagyot, és erre azt mondja, és akkor utána nem történik ezzel a nagyon semmi. Legfeljebb bemutatja a főnök a PowerPoint diákat, és aztán mindenki megtapsolja, és zsebrevágja a dicséretet, és utána maga az egész előadás, meg a papírok mennek a fiók mélyére, és utána senki nem foglalkozik vele. Tehát a tartalma nagyon fontos, meg a célja nagyon fontos a munkának. Tehát önmagában egy-egy szakma, vagy egy-egy foglalkozás is tartozhat a bullshit témakörbe, de a legtöbb szakmánál az a lényeg, hogy mi a célja annak a munkának, és hogyan végzik el ezt a munkát. Tehát, hogyha kicsit ki akarunk lépni ezekből a részletekből, akkor az lenne a lényeg, hogy az ember hogyan van összeállítva, tehát hogy örömmel alapján működünk, és honnan szerezzük az örömeinket. Tehát az örömeink azok lehetnek ilyen szenzuális örömök, tehát hedonisztikus örömök, hogy evés, ivás, szex, meg kíváncsiság, utazás, stb. Tehát, hogy jól érezzük magunkat. A másik pedig, hogy egy ilyen magasabb rendű, ilyen eudaimonikus jó, ami a jó munka, a megbecsülés, a teljesítmény, az énképnek a növekedésével jár együtt, és hogy ez a második, ez nagyon fontos lenne. És hogy amikor az ember dolgozik, akkor nyilvánvalóan az első kategóriába tartozó örömökhöz nem jut annyira hozzá, tehát a második kategória örömei kellenének neki. És ha ezt nem kapja meg a munkán keresztül, akkor az bullshit.
Rengeteg interjút készít a szerző, kis rövid megszólalások vannak benne. Van például egy ilyen, hogy azt mondja az egyik megkérdezett, hogy 25 középvezető van a cégünknél, mit csinálnak ezek egész nap. Azért vannak megoldási javaslatai, meglehetősen provokatívak. Azt mondja, hogy ha tény, hogy a jelenlegi munkák legalább felét eltörölhetnénk, anélkül, hogy az össztermelés megérezné, akkor miért nem osztjuk a maradék munkát úgy el, hogy napi 4 órát kelljen csak dolgozni?
Biztosan nagyon sokféle magyarázat van rá. Az egyik, amit kínál Gréber, az az, hogy rettegnek a felszabadult energiáktól. Tehát a lézengő ember, az nem jó, tehát a lézengő ember próbál magának találni valamilyen elfoglaltságot, és ha nem tud, akkor bármiből be lehet rángatni. Erre egyébként felkészült a kultúra, tehát azt látjuk, hogy olyan csatornák vannak, illetve olyan lehetőségek vannak, hogy az ember duskál a filmekben. Tehát gyakorlatilag habzsolja a filmeket, ez nem egy minőségi habzsolás, tehát egyszerűen tényleg a szemrágogó miatt, tehát hogy néz valamit, és ezzel eltelik az idő. Sorozatokat, több évados sorozatokat kínálnak csatornák, vagy ilyen szolgáltatók. És ezzel eltelik az idő, tehát az az érdekes, hogy amit egyébként egymásra fordítanánk, vagy a munkára fordítanánk, és hogyha felszabadul a szabadidőnk, akkor mit csinálunk helyette? Tehát itt ez a második nagy dilemma azon kívül, hogy hogyan szerezzük az erőnket, hogy mi értelme van, tehát ki kell találnunk a saját életünk értelmét. Kell egy értelmet hozzárendelni ahhoz, hogy miért is vagyunk a világon. És addig, ameddig az ember küzd, tehát hogy nincs meg a betevőfalat, nincs ez, nincs az, biztosítani akarom a holnapomat, a gyerekeimnek, az unokáimnak a jövőjét, addig tematizálni tudom az életemet. És amikor nincs, tehát egyszerűen jó, az emberek jó részének azért nincsenek napi gondjai. Nyilván vannak olyanok, akiknek vannak napi gondjai. De hogy ott van a felszabadult sok-sok szabadidő, mert nem kell bányászni, nem kell fát vágni, tehát ilyen fizikai munkát nem kell végezni, nincsenek szövőnők, nincsenek gyári munkások, akik hajnalban mennek és 3 műszakban dolgoznak. És akkor mi van? Ott van a televízió, meg ott van a pia. És ott vannak egyéb tudatmódosító szerek. Tehát, hogy melyik jobb, hogy bullshit munkával megbombázok meg az embereket, vagy pedig más egyéb értelmetlen tevékenységgel. És lehet, hogy a bullshit munkán keresztül még inkább kézbe lehet tartani a folyamatokat, mint hogyha ezek így el vannak engedve. Tehát az idealizmus az lett volna, hogy amikor az emberek megszabadulnak a hétköznapi munka nyűgétől, tehát a kötelezettségektől, akkor művelődnek, kulturálódnak, építik magukat, tájékozódnak a világban, hobbikat alakítanak ki maguknak, idegen nyelveket tanulnak, stb. Utazgatnak. És nem, tehát kevesebbet olvasnak, tehát ez is a könnyebb ellenállás irányába megy, inkább, amiben nem kell annyit befektetni, azt választjuk.
De nem lehet, hogy ez azért van, amivel nagyon sokat foglalkozik a szerző egyébként a könyvében, hogy egyszerűen a munka lett az élet értelme, ez van a fejünkben, tehát nincs is alternatíva, hogy hogyan lehetne a munkán kívül hasznosan eltölteni az időt. Lehet, hogy ez egy tanulási folyamat, vagy évtizedek kellenek, amíg az ember egyszer csak rájön, hogy nem azért él, hogy dolgozzon.
Ez is igaz, és itt ketté kéne bontani a fogalmat. Azt mondom, hogy a tevékenység az nem feltétlenül munka. És hát a munka sem feltétlenül tevékenység. Tehát ott ül valaki egy irodában, és napi 2 telefont emelget fel, és ezen kívül halálra unja magát, ez nem igazán tevékenység. Tehát van egyszerűen. Tehát a tevékenység az hozzátartozik az ember életéhez. Tehát tevékenység nélkül egyszerűen nincs. Tehát az ember nem csinál valamit, nem próbálja ki a tehetségét, nem csiszolgatja a tehetségét, a képességeit, akkor minek? Tehát tényleg szembe találjuk magunkat azzal, hogy amikor nem kell halálra dolgoznunk magunkat, akkor kiderül, hogy kiüresedik az életünk. És akkor itt van a másik, hogy igen, mert hogy a protestáns etika, stb. Azt mondja, hogy a munka az nagyon fontos, és hogy aki nem dolgozik, az, tehát a marxizmus is hozzájárult azért ehhez, azt ne is egyék, és hogy a munka alakú társadalom, meg hogy a munka az erkölcsi kérdés is, tehát hogy akinek nincs nagy emmel, kiejtett vagy nagy emellé itt munkája, az nem igazán ember. Tehát az nem igazán erkölcsös, az nem igazán megbecsülhető, annak nincsenek igazi képességei. Mi sem jobb példa erre, hogy a otthon dolgozó, tehát a háztartásbeli nőknek a munkáját milyen sokáig nem tartották munkának. Tehát milyen sokáig az, hogy hát ő csak HTB háztartásbeli, nem hoz jövedelmet, egyedüli kereső a férj. Miközben lehet, hogy nagyobb értéket termel otthon, mint amennyit pénzformájában a férj hazahoz, ki tudja.
És ráadásul ugye azt is mondja, hogy furcsa, hogy az ember fejében ez van, hogy a munka az, ami önbecsülést adhat, és hogy az emberek többsége utálja a munkáját. Ugye azt mondja, hogy ez egy ilyen modern paradoxon.
Igen, mert nem az a tevékenység, amit ő szeretne csinálni. Viszont nem biztos, hogy ki tud találni magától egy olyan tevékenységet, amit szeret. Ezt hívják hobbinak egyébként. És annyira érdekes, hogy nálunk nincs is szó erre, hogy hobbi. Tehát vannak ilyen külön jel, hogy van kiskertje, vagy a bélyeget gyűjt, vagy ez, de ez nincs egy ilyen közös kategóriát jelentő szó. Úgy használjuk mi is azt, hogy hobbi, csak még ez idegenül hangzik. Igazából nem tudjuk megtölteni tartalommal. Tehát ez biztos, hogy kultúra kérdése is, hogy az emberek mennyire tudnak találni maguknak tevékenységet és izgalmas kihívásokat, amiken keresztül csiszolgatják saját magukat.
Ami nekem nagyon izgalmas volt, nyilván a konklúzió, és azért gondolom, hogy érdemes elárulni, mert az ember, amikor olvas ezt a könyvet, akkor azon gondolkodik, hogy vajon a szerző, hogyha ennyire provokatív időnként, akkor mégis milyen megoldást javasol, és ő ugye azt mondja, hogy a feltétel nélküli alapjövedelem lenne szerinte az, ami a társadalmi egyenlőtlenségek szempontjából és a bürokrácia csökkentése szempontjából is üdvözítő lenne, de hát az is rengeteg problémát felvet, nem?
Hát igazából én logikailag nem értem, hogy jutott el idáig, hiszen hogyha így se tudunk mit kezdeni a kitöltendő időnkkel, akkor mit tud ezen a feltétel nélküli alapjövedelem segíteni?
Azt mondja a végén, hogy nem lenne több magát haszontalannak érző ember, mint most.
Igen, én ezzel nem értek egyet. Engem nagyon megkapott a Cserdi Bogdán Lászlónak a nyilatkozata egyszer, amikor azt mondta, hogy nem szabad. Tehát, hogy ő a munkán keresztül tudta összerántani a falut. És itt nem a kötelező és a nagy ember nevezett munka, hanem hogy krumplit termelünk meg, megcsináljuk a falut, meg a házainkat. Tehát, hogy értéket hozunk létre. És olyant, amit mi akarunk, és úgy, ahogy mi akarjuk. Tehát, hogy mi döntjük el, hogy együtt, hogy mit csinálunk. És én beleértek egyet.
Egyébként van még egy nagyon fontos meghatározás, a társadalmi érték, vagy a társadalmi értéket képviselő munka, meg a gondoskodás, igen, mint munka. Igen. És azt mondja, hogy azért ezen van mit csiszolni, mert hogy ez nincs elismerve most, pedig ez lenne a jövő.
Hát van. Elképesztő, hogyha belegondolunk abba, hogy a bölcsödei gondozók, az óvónők, a tanárok, tehát az ő munkájukon múlik az, hogy a következő generáció milyen lesz. Ez közhely, mert hogy annyira magától értetődő, és olyan sokszor halljuk, de ha belegondolunk, tényleg az. És hogy egy társadalomnak nem fontos a szocializációs folyamat, amiben az újszülötteket bevezetjük, és utána boldog, elégedett és teljesítőképes, vagy kreatív, produktív emberek lesznek belőle. És hát az egészségügy is, tehát hogyha nem fontos az, hogy milyen minőségben éljük az életünket, akkor mi fontos? Fehér holló az a kultúra, ahol az oktatásra többet fordítanak, mint amennyit szeretnének egyébként. Tehát meg nyilvánvalóan minden kormány vagy kultúra ott próbál spórolni, ahol lehet, vagy onnan próbál pénzt elvonni, ahol lehet, és úgy látszik, hogy a társadalom maradék részének sem annyira fontos az oktatás, vagy nem figyelnek oda, hogy mi történik. Tehát, hogy onnan viszonylag következmények nélkül lehet elvonni pénzt. Azt a gyerekek majd felnőnek valahogy, még eddig mindig így volt a világban. Csak hát nem mindegy, hogy hogyan.
Még egy dolog, ugye kritikával kezeltük most ezt a könyvet, mert remélem, hogy tudtunk kedvet csinálni, hogy olvassák el, de szerinted mit profitál az olvasó ebből a könyvből?
Én nekem nagyon sok ilyen reveláció erejű felismerést nyújtott, tehát amit egyébként is lát az ember, azt most így megragadják és megnevezik, hogy ez micsoda. És ez nagyon jó, tehát hogy nem egy ilyen diffúz valami van előtt, amiről tudjuk, hogy nincs egészen rendben, és hogy valahogy másképp kellene, de hogy ennek mi a lényege, és ez hogyan fejlődött, hogyan nőtte ki magát, ezt érdekes látni. Tehát sokkal tudatosabban lehet látni a világot, és kritikusabban lehet látni a világot. Korán sem arról van szó, hogy tessék elfogadni, ami ebben a könyvben van, mert ez szentírás. Egyáltalán nem. Tehát ez egy provokatív és vitaindító könyv. És lehet vele egyetérteni, és lehet vele vitatkozni. Tehát minden esetre a látását, a szemléletét megváltoztatja az embernek, és egy másik perspektívát ad.
David Graeber, Bullshit munkák, Borosot Iliával beszélgettünk a könyvről, amit a Tipotex kiadó jelentetett meg. Most hírek azután 11 tévhit kamaszokról, szeretetre éhezve. Ez a könyv, amiről beszélünk a szerzővel.